Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A rendesebb rendezők vagy színigazgatók szoktak arra figyelni, hogy amikor egy színész már úgy közeledik a nyugdíjhoz, akkor kapjon egy olyan szerepet, amiben igazán otthon érzi magát. Ezt szokták jutalomjátéknak hívni. Amikor egy olyan darabban van valaki, amiben tényleg kiélheti magát, tényleg beleadhatja az összes tehetségét, és még nagyon örülhet is annak, hogy nem valami nehéz dologgal kell megküzdenie. Sok-sok igehirdetés után most egy kicsit így érzem magam, bár nem nyugdíjba készülő színész vagy lelkész vagyok, de így a negyedik, ötödik napján ennek az ünnepnek számomra az emmausi tanítványoknak a története az egy ilyen, és furcsa szóval talán jutalomjáték. Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon közel áll hozzám ezzel az énekkel együtt, ami tulajdonképpen elmond mindent, amiről az igehirdetés szól. És azért is szeretem, mert nagyon szerteágazó. Megismerhetjük belőle a feltámadott Jézust. Megismerhetjük belőle a feltámadott Jézusnak a lelki gondozói munkáját. Megismerhetjük azt, hogy milyen hatással lehet az Isten igéjéről való beszélgetés és az úrvacsorával való élés egy embernek az életére. Rengeteg mindenről szól ez a történet, és Isten szent lelke segítségével próbálok úgy egy kerek egészet elmondani, amiben nem lesz benne természetesen minden, de talán nagyon sok lényeges és fontos dolog, ami megszólíthat minket ezen a mai feltámadás ünnepi második napi Isten tiszteletünkön is. Azt gondolom, mindenki jól ismeri a történetet, de most hallgassuk meg így egyben az egészet, ahogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetében, a 13. verstől a következőképpen. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és aminek Emmaus a neve. Ezek azokról az eseményekről beszélgettek egymással, amelyek történtek. És miközben beszélgettek és kérdezgették egymást, maga Jézus is odaszegődött hozzájuk, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, nem ismerték meg őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálembe, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Azok így válaszoltak neki, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik hajnalban ott voltak a sírnál, de nem találták ott a testét. És azt beszélték, hogy angyalok megjelenését is látták, akik azt hirdették, hogy él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindezt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek hát, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Azok elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Kedves testvéreim, itt van előttünk két tanítvány, két elkötelezett ember, akik Jézus csapatához, Jézus közösségéhez tartoztak. Mi az, amit tudunk róluk? Az első, amit tudunk, hogy az egyiknek Kleopás volt a neve, ez feltehetően a Kleopátrosznak egy rövidített alakja, ami a atya dicsőségét jelenti. Itt van ez a férfi. Azt is tudjuk, hogy Jézus körüli tanítványok voltak, hiszen így fogalmaz Lukács, hogy a tanítványai közül ketten. Tudjuk azt is, hogy Emmausba laktak, ez a 60 futam, ez olyan 11 kilométert jelentett, olyan messzen fekszik ez a város Jeruzsálemtől. És tudjuk azt is, hogy ők személyesen korábban jól ismerték Jézust. Hiszen leírja Lukács, hogy látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel, holott föl kellett volna ismerniük, de valami miatt ez nem történt meg. És egy nagyon érdekes adalékot olvassunk még János evangéliumának 19. fejezetében. Jézus keresztje alatt pedig ott állt az ő anyja, anyjának nőtestvére, Mária, a Kleopás felesége, és a magdalai Mária. Vagyis ennek a Kleopásnak a felesége valószínűleg ott volt a Golgotai keresztnél. És talán így már egy kicsit értető lesz a mai vázlatpontok közül az első, hiszen a hagyomány azt tanítja, ez nincs benne a Bibliába, de sokszor azért a hagyománynak komoly valóság alapjai vannak, hogy ez a Kleopás, ez nem más volt, mint Józsefnek a testvére. Vagyis Jézus nevelő apukájának a testvére. Így hát Jézusnak a nagybátyja volt ez az ember. És így Máriának, pedig Kleopásnak a felesége, a sógornője volt. És a hagyomány azt is följegyezte, hogy nem csak, hogy Józsefnek a testvére volt ez a Kleopás, hanem a másik tanítvány az lehet, hogy a fia volt, akit Simeonnak hívtak, tehát Jézusnak az unoka testvére. Nem biztos, hogy ez így van, de szerintem nagyon szép képez, és nagyon elhihető az, hogy akár Józsefnek a testvére az Jézus tanítványa lett, akár a gyermekével együtt. Erről a Simeonról följegyzik, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője lett Jakabnak a halála után. Tehát talán ilyen kis családi kör lehetett ez, és így még meglepőbb lehet az, hogyha nem ismerték fel Jézust, akivel talán ez a Simeon együtt növekedett fel. Nem is ez a lényeg, ez csak egy ilyen kis érdekes bevezető volt, ami talán hozzátesz ehhez az egészhez. Sokkal inkább fontos az, hogy ez a két ember szomorúan megy az úton. Mennek és beszélgetnek egymással. És ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, hogy miről beszélgetünk mi az életünkben. Nem tudom, hogy ki hogy érkezett ide, miről beszélgettünk útközben, talán melyik rádióadó ment útközben, mi az, ami szóval tartott minket. Hiszen mi is érkezünk egy helyre, érkezünk egy Isten tiszteletre, és azt látjuk, hogy nagyon sokszor ezek az egymás közti beszélgetések, ezek vagy nagyon elkeseredettek, vagy nagyon feleslegesek, és nem igazán arról szólnak, amiről kéne. Ez a két ember is megy, nagyon-nagyon szomorúan viszik a saját életüknek a terhét, és valami történik útközben. És ez egy nagyon fontos dolog itt is, hogy olyan valami történik, amit nem ők akarnak. Azért kicsit más a ti helyzetetek, hiszen ti tudatosan azért jöttetek ide, hogy Jézussal találkozzatok. Ezek az emberek nem. Sőt, ezek maguk mögött akarták hagyni az egész múltjukat. Maguk mögött akarták hagyni mindazt, ami az elmúlt 3 évben történt, a csalódásukat, a szomorúságukat. Ők inkább, egyre inkább távolodtak mindentől. De Jézus nem hagyja őket eltávolodni, hanem Istennek a szeretete létrehozza ezt a találkozást. Mennek az úton, elkeseredve, és valaki szembe jön. És mi az, ami történt, kérdezi tőlük Jézus. És azt mondják, hogy te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. És elkezdenek neki mesélni Jézusról. És ez nekem számomra egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert a mai világban sok minden miatt panaszkodunk. Ha elmondanánk, hogy milyen nehézségek vannak az életünkben, és ezt leírnánk, nem tudom, az első 5-ben ott lenne az, hogy aggódunk Krisztus ügyéért. Hogy aggódunk az Isten ügyéért. Sokkal inkább ott vannak a saját hétköznapi életünknek a dolgai. Sokszor nagyon-nagyon komoly dolgok, sokszor talán nem annyira jelentősek, amik mégis a fejünkre nőnek. Ezek az emberek sok minden miatt aggódhattak volna. A tervezett jövőjük semmivé vált, egy elnyomó római birodalom alatt élték az életüket, talán voltak ott is nehézségek a családban, sok-sok minden volt. De őket itt az izgatta és az fájt nekik, hogy Krisztus ügye a porba hult. Pedig ők annyira hittek benne, ők annyira bíztak benne. És ha megnézzük a mai világot, azt gondolom, hogy ma is lehet ez az indulat a szívünkbe. Hogy Uram, mivé lett a te ügyed? Mivé lett az egyházad sokszor? Mivé lettek a te gyülekezeteid? Mondhatnánk azt is sokszor, mivé lettek a te lelkipásztoraid? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy végre valami történik. Hányszor éli át egy-egy generáció azt, hogy abban reménykedik, hogy most valami biztos történik, végre eljön az ébredés, vannak ilyen biztató jelek talán, és aztán nincs semmi, minden visszahullik a sötétségbe. Ott van bennük egy aggódás Krisztus ügye iránt, pedig mi abban reménykedtünk. És mi, amikor így ránézünk talán az egyház életére, a saját hitéletünkre, akkor nem igazán szoktunk talán aggódni, szoktunk félni. Nekik ott van az életükben ez az elkeseredés. Van egy David Wilkerson nevű amerikai lelkipásztor, ő írt egy írást, az a cím, hogy hová lett a gyötrődés. Egészen megrázó. Mi történt a gyötrődéssel a szolgálatban? Ugye mondjuk, hogy legyen az életünk örömteli, sugárzó, áldásokkal teli, de jó arra biztat, hogy legyen ott a gyötrődés is az életünkben. Mi történt a gyötrődéssel a szolgálatban? Ez egy olyan szó, amit nem hallasz ebben az elkényeztetett korban. A gyötrődés mélyen érzett belső fájdalmat jelent a benned lévő és a körülötted lévő körülmények miatt. Minden igazi szenvedély a gyötrődésből születik. Nehémiás látja Jeruzsálem romjait. Gyötrődik, imádkozik, aggódik, hogy mi lesz így a néppel és az Isten ügyével. Érdekel ez minket. Le tudunk ülni sokszor a tévét nézni, és közben a családunk megy a pokolba. Nem az az Isten célja, hogy az egész életünket nagy gyötrődés legyen, de ahogy sokszor idézem a templom tisztítást, amikor a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem, emlékeznek vissza a tanítványok, azt szeretné az Isten, hiszen ebből születik változás, hogy tudjunk gyötrődni, tudjunk aggódni. Nem tudom, hogy kit foglalkoztatnak ezek a dolgok, hogy hogy áll egyáltalán a kereszténység ügye, és nem csak a nagyvilágban, a saját életünkben, a közösségünk életében, a gyülekezet életében, a családunk életében. Ezeket az embereket ez foglalkoztatja. És el vannak keseredve, mert azt mondják, hogy olyan jó lett volna valami változás. Olyan jó lett volna, ha mindez igaz. De elkeserednek. És ami igazán megdöbbentő, és ez nagyon kapcsolódik a tegnapi igehirdetéshez, hogy újra olyan emberekkel találkozunk, akik hallottak a feltámadásról. És nem csak az asszonyoktól, hanem még Pétertől és Jánostól is, hiszen nagyon szépen végigmondják, hogy ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és ott beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük lévő közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. De azt mondhatjuk, hogy ők már tényleg a bizonságtételeknek a fellegét hallották, hiszen az asszonyoktól hallották, hogy itt történt. Hallottak ők is angyalokról, hallottak a két tanítványtól, akik elszaladtak oda, mert minden megvolt az ő életükben is. De ahogy tegnap mondtam, mindezek nem ébresztenek élő hitet, csak a Jézus Krisztussal való találkozás. És ma is ez történik. Egészen megrázó ez a történet, hogy ott sétálnak Jézussal, és nem hisznek mégsem mindabban, ami történt, mert nem tudják, hogy ki az, aki mellettük áll. És Jézus nem fedi föl magát, ez egy nagyon érdekes dolog. Nem azt mondja Jézus, hogy hát itt vagyok, nézzétek már meg, ahogy Tamásnak mondja később. Hanem azt mondja Jézus, hogy én most az igével szeretnélek titeket meggyőzni. Nem csodával, hanem az igével. És elkezdi az Isten igéjét magyarázni az Ószövetségen keresztül. És az Ószövetségnek ez a magyarázata van hatással a szívükre. Azért van olyan bibliaóra, ami után én is tényleg örömmel megyek haza, hogy ez de jó volt, meg éreztük a Szentlélek jelenlétét, de azért az milyen bibliaóra lehet, amit kettőnknek tart személyesen Jézus Krisztus. Ez ami egészen csodálatos lehet, jó lenne egy ilyen bibliaórán részt venni, de ez történik. Ennek a két embernek Jézus személyesen magyarázza el az Ószövetséget. És közben ezek az emberek meg ott mennek szomorúan. Egy lelkész ezt így fogalmazza, nem nevetséges vagy tragikomikus ez az egész jelenet itt az Emmausi úton. Két felnőtt ember kézzel lábbal magyarázza Jézusnak, hogy milyen tragédia következett be, amiatt, hogy ő meghalt. Közben ő ott megy velük, és beszél hozzájuk. Egészen úgy viselkednek, mintha nem élne. És nem ez jellemez olykor minket is. Egészen úgy viselkedünk, úgy félünk, úgy aggodalmaskodunk, úgy tanácstalankodunk, mintha ő nem élne. Mintha a Biblia tanmese lenne. Nem vesszük komolyan mindazt, amit Isten nekünk megírt. Most hagyj adjak egy nagyon-nagyon praktikus jó tanácsot. Olyan az életünk, hogy amikor valami nagy probléma ér hirtelen minket, akkor nagyon előtérbe kerülnek az érzelmeink. Jól tudjuk, hogy ilyenkor az idegrendszerünk minden rááll egy olyan rendszerre, hogy az ember csak ezt látja meg a megoldást, amit ő emberileg kitalál. És ilyenkor jó megállni, és azt mondani, hogy jó, most megállok. És mielőtt ez az egész beindul, és tényleg mielőtt nagyon praktikus, nagyon okos, nagyon ügyes lennék, komolyan veszem azt, hogy oké, de ebben a helyzetben itt van mellettem Jézus. És innen hogy látom az eseményeket? Innen minek kell lenni az elsőnek és a legfontosabbnak? És nem arról beszélek, amikor valaki elesik az úton, és összetöri magát, és én megállok imádkozni, hogy jaj, Uram, most köszönöm, hogy itt vagy, aztán majd fölsegítem őt, hanem arról, amikor az életünkben vannak ilyen helyzetek, ahol döntést kell hozni. És sok példát lehetne mondani akár a természetnek a világából, állatvilágából, hogy ilyenkor hogy áll be az embernek, vagy az állatoknak az agya, akár a menekülésre, a támadásra, de nincs az a fajta gondolkozás, nincs az, hogy az ember átélne, hogy most velem van az Isten. És így megállni. És higgyétek el, hogy nagyon bele tudjuk ebbe lovalni magunkat. Hosszú hetekig talán el tudunk erről feledkezni, annyira jönnek a feladatok, és annyira ott vannak a tennivalók. És megállni, és azt mondani, hogy velem van az Isten. És akkor így nézzünk rá a dolgokra, és így döntsük el, hogy mit kell tenni. És ezek az emberek így mennek az úton, és amikor tovább mennek, akkor arra hivatkoznak, hogy számukra, ami meghatározó volt, az az igének a magyarázata. Ezt mondják, nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk, amikor feltárta előttünk az írásokat. Nagyon érdekes, hogy a szívük már akkor elkezdett felhevülni, amikor az írásokat hallották, még nem ismerték fel Jézus, de valami elkezdett derengeni nekik, hogy hoppá, mi ezt tanultuk. Lehet, hogy mégis igaz. És ennek a megkoronázása volt az, amikor Jézus valóban megmutatta magát. Amikor valóban azt mondta, hogy itt vagyok, én vagyok. Milyen csodálatos lenne úgy elindulni, hogy Istennek az igéje felhevíti a mi szívünket is. Sok minden hevíti a mi szívünket, sok gondolat, sok vágy, sok érzés, de hogy ez legyen ott az életünkben. Hogy úgy menni az életünk útján, minden helyzetben, hogy velünk van. És tulajdonképpen jól tudjuk, hogy minden második vasárnap, vagy minden második ünnep arról szól, az ünnepek második napja, hogy mi az, amit magunkkal tudunk vinni. Hát most ezt tudjuk magunkkal vinni. Hogy életünk útján megyünk, lehet, hogy nem éppen Emmaus felé, hanem más felé, lehet, hogy ez egy lelki út, de hogy Jézus ott van velünk, és kész megmagyarázni ezeket a dolgokat, kész szólni hozzánk az ő igéjén keresztül. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Nem tudom ki, mikor élte át utoljára az, hogy felhevült a szíve. Ez egészen különböző helyzetben lehet átélni, hogy jó az Istenhez tartozni. És egészen megrázó ez az ének, amit énekeltünk, mert sok nehézségről, fájdalomról is beszél. Azt mondja, hogy de ott van velünk Jézus Krisztus. És hogy fejezzem be egy levéllel. Egy levelet kaptam, tulajdonképpen húsvéti jó kívánság. Egy olyan lelkész testvérem írta, akinek nagyon sok gyászban volt része az elmúlt időszakban, a szeretett feleségét is elvesztette, és ezt írta: kedves testvérek, köszönöm a jó kívánságokat, húsvéti áldásokat. Nagyszombaton jött a levél, akkor így fogalmazott: ma valóban a csend ünnepe van, de a feltámadás is csendes, és bizony, így élem meg én több gyásztal is megterhelten, hogy bizony az asszonyokkal együtt én is messze elfutnék, a feltámadott meg nem talál valahol, és meg nem szólít, és meg nem mutatja valóságát. Áldott ünnepeket kívánok nektek. Sokszor elhangzott már ezen a ünnepi sorozaton, hogy erre van szükségünk nekünk is. Sokszor mi is elszaladnánk, mint az asszonyok, és nem mondanánk semmit, megrémülnénk. Sokszor talán nem szaladnánk, hanem bánatosan bandukolnánk az úton tovább. A feltámadott meg nem talál minket valahol, és meg nem szólít, és meg nem mutatja az ő valóságát. Mert az ő feltámadása az valóságos a mi számunkra is. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, sok-sok élethelyzetben nagy szükségünk van nekünk is arra, hogy megállíts minket, vagy éppen mellénk szegülj az úton, és szükségünk van arra, hogy megmutadd azt, hogy Te valóságos Úrként velünk vagy. Urunk Istenünk, Téged kérünk, hogy most abban az élethelyzetben, hogy benne vagyunk, ebben segíts meg minket. És ha nem is a oltár előtt, most hadd imádkozzak itt azokért a testvérekért, akik valóban nehéz helyzetben vannak. Imádkozunk így közösen Julcsiért, akinek megint nagyon súlyos epilepsziás rohama volt és kórházba került. Olyan váratlanul tört erre a családra ez a betegség, ez a fájdalom. Közben nehézségek, szívinfarktus, Alzheimer-kor, sok-sok minden van ott az ő életükben, és olyan sok helyen kell helytállniuk. És ilyenkor beindulnak persze az emberi dolgok, a tevékenység, de ott, hogy mindezek mellett belé tudjanak kapaszkodni, és elhiggyék ott a kórházba vezető úton, a nehézségekben, a kórházi ágy mellett ott vagy velük. És imádkozunk azért a testvérünk is, aki nemrég szembesült egy rosszindulatú daganattal. Köszönjük, hogy ő nagyon-nagyon hiszte benned, régóta övé a te, övé az életed, az élete a tiéd. Téged kérünk, hogy újra és újra átélje ő is és szerette is, hogy te vele vagy az élete útján. Minden kezelésben, minden vizsgálatban soha nem engeded el. És Úrunk Istenünk, imádkozunk azokért is, akik egyedül vannak, magányosak, elkeseredettek, fizikailag tudnak jönni-menni, mint ezek a tanítványok, de belül a lelküknek egy része halt meg. Erősítsd őket is, Istenünk. És így kérünk, légy minden beteggel, elkeseredettel. És Úrunk Istenünk, légy azokkal is, akik egészségesek, akik talán éppen ezért nem gondolnak Te reád. Nem veszük komolyan, hogy milyen rövid az emberi élet, milyen váratlanul vége lehet. És elfelejtünk hálát adni akkor, amikor jól mennek dolgaink. Állj meg akkor is mellettünk, Istenünk, és figyelmeztess és vezess minket. És Úrunk Istenünk, sokan vannak még, akik különböző utakon járnak. Tudjuk, hogy Te neked mindegyikre gondod van. Így őrizd meg őket, így vigyázz rájuk. És így légy ezzel a gyülekezettel. És hogy féltő szeretettel gondoljunk erre a gyülekezetre, az idejárókra, azokra is, akik talán hiányoznak, azokra is, akik megfáradtak. Úrunk Istenünk, szeretnénk ezen gondolkodni, ebben erősödni, és ebben útmutatást kérni tőled. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.